vinnyogott, mint aki pillanatokon belül becsinál a nadrágjába. Megölték őket, mondtam ridegen, és kiegyenesedtem. Őket is megölték, mint a többieket. Hogyan? Hisz nem látok semmit. Seymour megragadta karját, és magához húzta. Van önnek kalapja, Mr. Parrish?
Mit? Hogyan? Van, persze, hogy van, de hogy jön ez ide?
Fogadjon meg egy jó tanácsot. Egyelőre ne tegye fel a fejére, mert félő, hogy soha többé nem tud majd megszabadulni tőle.
Én nem értem. Én semmit sem értek.
Mr. Cornelio és Nicolé Negresco Dant megölték. Kegyetlen és barbár módon, mint a többieket.
Hogyan?
Csuklott fel Parrish. Kinyújtott mutató ujjammal Cornelio Negresco Dant kalapjára mutattam. A középkor kedvenc gyilkossági módját alkalmazták. Acélszeget vertek a koponyájukba, mégpedig úgy, hogy egyúttal a fejükhöz szegezték a kalapjukat is. Mr. Parrish felnyögött és ájultan zuhant a szőnyegre. 23. Ezek után természetesen fel kellett ajánlanom Viorikának, hogy költözzék hozzám. Igyekeztem nem gondolni rá, hogyan jön majd ki a kísértettel, de nem jutott az eszembe jobb megoldás. Viorika azonban egyetlen fejrázással megoldott a dolgot. A szobámban maradok, mondta határozottan. Kérem, hagyjanak egy kicsit magamra. Velük. Lehajtott fejjel bandakultunk ki a folyosóra, amíg mindig rogyadozó térdő Parrish-t Willock és Northcott támogatta.
Én nem tehetek semmiről, nyöszörögte a tökéletesen összeomlott titkár. Én nem tudtam semmit.
A zenészek hátra húzottak, és abbahagyták a zenélést. Az őszhajú, horgas orrú, sípos, aggódva Seymourra pillantott. A fiatal, piros arcú közönyösen a levegőbe merett, nem látszott rajta sem sajnálat, sem aggodalom. Az őszhajú zavara csak néhány másodpercig tartott, amikor Viorika kilépett az ajtó helyén, szájába vette a sípját, és halkan játszani kezdett. A keserves, vontatott dallamok végig szálltak a félhomályba burkolódzó folyósókon, megrebbentve a fáklyák lángját. Kima fülére szorította a tenyerét, és felsikoltott. Hagyják abba! Azt akarom, hogy hagyják abba! Az őszhajú lassan kivette a szájából a sípot, és értetlenül megvonta a vállát. A fiatal, piros posgás keményen Kim szemébe nézett, de ő is feladta a küzdelmet. Talán maguk is belátták, hogy bármennyire is köti őket a norma, vannak olyan pillanatok, amikor még a gyász muzsika is profánnak tűnik. Morogtak valamit, aztán hónuk alatt a hangszerükkel elbandukoltak a lovak terem irányába. Jeff bekísérte Kim szegát a szobájába, csak néhány perc múlva tért vissza, égő szivarla szájában. Hát akkor mi a helyzet, emberek?
Én ártatlan, én nem.
Vigyék innen a fenébe. Villa Prades lehajolt Mr. Parrishhoz. Melyik a szobája, főnök? Villok rám villantotta jéghideg szemét, és csípőre tett a kezét. Valamit mondani szeretnék, uraim. Rajta, vezényel Jeff, de csak okosat.
Az lesz, biztosíthatom. Arról van szó, hogy én most bezárkozom a szobába teljes 24 órára, és senkinek nem nyitok ajtót. Nem megyek le étkezni, bármi történjék is, a szobámban maradok továbbá. Attól a pillanattól kezdve, ahogy bezártam mögöttem az ajtót, felszólítás nélkül lőni fogok mindenkire, aki megpróbál bejönni hozzám. Ne próbáljanak meg kopogtatni, beszélni, kicsalni, mert ráfáznak. Nem érdekel, hogy ártatlanul lövöm szét valakinek a fejét. A körülmények ismeretében nincs az a bíróság, amelyik fel ne mentene érte. Mostantól kezdve nem ismerem önöket, uraim. Hazudnék, ha azzal búcsúznék, hogy örültem a társaságuknak. Egyáltalán nem örültem neki. Magát kedveltem a legkevésbé, Lawrence. Utálom azt az alamuszi mosolyát, amivel hülyének tart mindenkit. Magát a bunkó képe miatt Holland, amin még a szivar sem javít. Csak egy filmjét láttam idáig, de attól is hasmenést kaptam. Tele van a hócipőm, Mr. Seymourral is. Inkább a vágóhídra mennék fogat húzatni, mint hozzá. Van valami megjegyzésük?
Van, mondta elvörösödve Jeff. Szétverem a pofádat. Villok mosolyogva húzta el a pisztolyát.
Rajta, öcsi, mire vársz?
Kétségbe esve próbáltam megakadályozni, hogy a hisztéria végleg eluralkodjon rajtunk. Eközben óvatlanul léptem egyet előre. Lövés csattant, és a golyó a lábamtól 5 centire fúródott a padlóba.
A következő feljebb megy,
figyelmeztetett Villok.
Megmondtam, hogy elegem van magukból.
Ide figyeljen, ember, kísérelte meg a lehetetlent. Az az egyetlen esélyünk, ha együtt maradunk.
Maguk csak tegyék azt, amit a tyúk agyuk diktál. Adios, señores!
Hátrált néhány lépést, aztán fegyverével búcsút intve felszívódott a félhomályban. 24.
Jeff kivette a szivarját a szájából, és dühösen elhajította. Vigyel az ördög, ennek egyszer még beverem a pofáját.
Seymour megnyugtatóan a karjára tette a kezét.
Örüljön neki, legalább kevesebben vagyunk.
Két várakozó arc nézett velem farkas szemet. Az egyik barázdát volt, ráncos, mint a szántóföld, a másik kövérkés, inkább politikusra valló vonásokkal.
Nos, kérdezte Jeff, mit javasol?
Láttam, rájöttek néhány dologra, mondtam, akárcsak én.
És akárcsak villog, mondta Seymour. Látták, hogy megvakargatta a falat?
Ő is azt kereste, amit én.
A szilánkokat, biccente Jeff.
De ő sem találta.
Ez pedig csak egyet jelenthet.
Vontam le a tanulságot, hogy Vladimir Tédrék játszik velünk. Olyan robbanó szerkezetet használt, amely csak arra jó, hogy az ajtót és az idegeinket rongálja.
Ezért hiányoznak a repeszek?
Az asztal viszont nem hiányzik, dühöngött Seymour. Alacsony, fésülködő asztalka volt, valamelyik hálószobából hozhatta magával a gyilkos. A mellé lökött támlásszék jó 5 centivel föléje magaslott, így annak, aki rajta ült, le kellett hajolnia, hogy elérhesse az asztalkára helyezett tányért és fémkupát.
Mint egy horrorfilmben, nyögte Jeff, és megcsóválta a fejét. Ha nem Capri Rikes, ellopom az ötletet. Isten engem úgy segéljen. Csak tudnám, mi az értelme az egésznek.
Valaki azt mondta konyhában, hogy talán rituális kajálás, dünnyögte Seymour.
Nem maga volt az, Lawrence?
Jeff felemelte a fémkupát, megforgatta, aztán beleszagolt.
Bor,
mondta, és visszatett az asztalra.
Vörösbor. Maga szerint jelent ez valamit?
Nem tudom.
Ez itt egy szelet sajt. A szagáról ítélve jó sajt. Egyetlen darabot haraptak csak ki belőle.
Mint abból, amelyet a konyhában találtunk.
Az ördög harapása, sóhajtott a Jeff Holland. Már meg is van az új filmem címe. Az ördög harapása. Igazán remek.
Nem is sejtette, milyen közel jár az igazsághoz.
25.
Kezembe vettem a kupát. Beleszagoltam, megszagláztam, az ördög harapta jusajtot, sőt, a félig lerágott pulykacombot is. A biztonság kedvéért végigvizsgáltam a fog lenyomatokat, hát ha felfedezek rajtuk valamit, ami segítségemre lehet a gyilkos azonosításában.
Sajnos túlontúl is egészséges fogak haraptak a sajtba. Egyikük sem volt csorba vagy hegyes, sem tulajdonosuk neve nem volt beléjük vésve, szépen cizellált betűkkel.
Seymour a falnak dőlt, előbb a halott negreszkú danokat tanulmányozta, aztán felén fordult. Esküdni mertem volna rá, hogy ugyanazok jutottak az eszébe, mint nekem.
Ez a fickó komplett őrült, mondta lassan. Súlyosan paranójás. Ebben egyetértünk, bár nem sokra megyünk vele.
Maga az orvos, bökött felé a szivarjával Jeff.
Nem tudná kiszűrni a pofát. Most már elég kevesen maradtunk ahhoz, hogy megtehesse.
Seymour megrázta fejét.
Én fogorvos vagyok, jó ember, de egy igazi paranoid fickót még egy szakember sem tudna kiszűrni. Legalábbis első látásra nem. A paranoiának éppen az a lényege, hogy az illető normálisan viselkedik, csak bizonyos szituációkban tör ki rajta az őrület. Akkor viszont alaposan.
Hallgattunk néhány másodpercig. Úgy gondoltam, eljött az ideje, hogy máshonnan közelítsük meg a kérdést. Mit gondolnak? Gyilkosunk egyszerűen csak bekopogott a Negeszkudan testvérekhez? Azok beengedték és idedelmesen tűrték, hogy szeget verjen a koponyájukba.
Valószínűtlen, morogta Jeff. Egészen valószínűtlen.
Nézzük csak a többi áldozatot. Judy McKill erős, magas lány volt. Nem lehetett könnyű élve belerakni a főzőüstbe.
Miért élve?
Erre nincs semmi bizonyítékunk. Mert neki élve kellenek az áldozatok, legalábbis addig élve, amíg be nem fejezi rituális étkezését. Azt akarja, hogy az alatt az idő alatt halljanak meg, amíg ő eszik. Seymour megcsavált a fejét.
Uramisten, mint egy rémálom! Én meg 2 nappal ezelőtt is napos rendelőmben...
Erre most nem érünk rá, Mr. Seymour, szakítottam félbe. Különben ez a napos rendelő az utolsó ítéletig gazdátlan marad.
A fenét,
mondta sóhajtva. Halálom utáni másnap már beköltözik az öcsém, az a hülyetyúk feleségével. Már csak ezért is életben kell maradnom. Akkor rajta. A második halott Jack Mergury. Fizikai állapota? Jeff felhúzta vállát.
Nem volt bivaj, de nyúl sem. Biztos, hogy védte volna az életét.
Már pedig nem védte.
Miből gondolja?
Nincs rajta külsérelmi nyom. Nem verekedett, nem verték fejbe, nem lőtték meg. Úgy érti, hogy becsapták. Lecsalták a konyhába valami rüggyel.
Siversont is. Ugyanoda.
Hallgattak, és a két negreszkudant nézték, mint a tőlük várnának segítséget. A negreszkudanok azonban makacsul összezárt ajakkal hallgattak. Egyelőre jól őrizték a titkukat, és a gyilkos titkát. Vegyük ezt az utolsó esetet, mondtam. Itt van két erős, egészséges férfi. Zárva van a szobájuk ajtaja. Valaki kopog, ők beengedik. Az illető beszédbe elegyedik velük, titokzatos cselt vet, aminek következtében hagyják, hogy szeget verjen a fejükbe.
Eléggé hihetetlennek tűnik, hallotta beszémúr. Csak hogy nem tudok okosabbat mondani. Maga tud.
Mi van, ha elkábították őket? Kérdezte kisvártatva Jeff.
Ez volt az, amit hallani szerettem volna.
26. Seymour tenyerébe támasztott az állát, miközben le nem vette volna a szemét a halottakról.
Elkábították őket. Jól hangzik, de nem értem, hogyan.
Jeff letett a szivarját, és idegesen összedörzsölt a kezét.
Nincs mese, le kell vetköztetnünk őket.
Oda lyukadtunk ki, ahova akartam. Hol biztos voltam ugyanis benne, hogy a gyilkos elkábítja áldozatait. Seymour nem szeretem képet vágott, de nem volt mit tennie. Nekiálltunk a vetköztetésnek. Néhol a késemet is használni kellett, hogy meg tudjuk szabadítani a testeket a fehér neműtől. Jeff Holland egykedven végezte a dolgát, mint a ő lett volna az orvos, és nem Seymour. A fogorvos időről időre elsáppadt, és megtörölgette a homlokát. Én ekkor már túl voltam minden félelmen és viszolygáson. Shanghai és a nága őserdők halottaira gondoltam, azok sem voltak vonzóbbak, mint a negreszkudanok. Fél órát vesztegettünk el feleslegesen. A két negreszkudan testén semmi jel nem utalt arra, hogy elkábították volna őket, szívül még a fejbőrüket is megvizsgálta, persze eredménytelenül. A felöltöztetéssel már nem sokat bajlottunk. Ráfektettük őket az ágyukra, és leterítettük a testüket egy-egy takaróval.
Holdpont, mondta Seymour. Holdponton vagyunk. Siversont és Margulit még meg tudnánk vizsgálni, mondta habozva Jeff. Azt hiszem, ugyan erre az eredményre jutnánk, sóhajtottam.
Mi az ördöggel lehet hirtelen elkábítani valakit, ami nem hagy nyomot? Kérdezte feje bubját vakargatva Seymour, mintha egy jövendő szegnek csinálna helyet.
Ugyan mivel?
Például gázzal, mondta Jeff.
Hol a szaga?
Van szagtalan gáz is. Akkor Mr. Lawrence-nek, sőt, nekünk is el kellett volna szunnyadnunk tőle.
Gyorsan elbomlik.
Ilyen gyorsan. Beállt a csőd. A teljes csőd. Célul megvakart az állát, és félve rám pillantott.
Van még egy ötletem.
A legutolsó.
Nyögje ki, biztatta Jeff.
A hipnózis. Jeff váratlan felugrott. Belerúgott az ágy lábába, és a föltös csapta a szivarját lelkesedésében.
Ez az, a fene vigyel! Egyszer forgattunk valahol, ha jól emlékszem, Maléziában. A forgatás alatt szüntelenül ott téblából körülöttünk egy viharvert fickó. Egy napon fel kellett volna mászni valakinek egy pálmafa tetejére, hogy leszedje róla néhány banánt. A főhős persze utána mászott volna késsel a szájában. Jól van, nem mesélem el a történetet. Azok az áltozott barna fickók azonban sztrájkba léptek. Nem miattunk, mi rendesen megfizettük őket, hanem valami szakszervezeti muksó miatt, akit az államfő nem fogadott. A helyzet zűrzavaros volt, mint a sörük. Forgatni kellett, viszont nem volt fickó, aki felmászon a fára. Láttak már datolja pálmát, mint egy felhőkarcoló üvegfalán próbálnának felkúszni a tetejére. Peter Morris megpróbálta, de félútról úgy visszaesett, hogy majd kitört a nyakát. Azt mondta, visszahúzta a segge. Ekkor odajött az a hapsi, és felajánlotta segítségét. Azt mondta, hogy pár dollárért felküld valakit a fára. Már-már azon voltam, hogy dühömben kihúzom a jelenetet a forgatókönyvből,
Csak sajnáltam, mert a közönség piszakú csípi az ilyen szájban a késsel fáramászást. Előbb el akartam zavarni, aztán egyszer csak mélységes nyugalom szállt rám. Belenéztem a fickó óriási barna szemébe, és biztos voltam benne, hogy ez a fickó meg tudja csinálni. Amit ez mond, abban nem szabad kételkedni.